Kedves barátaim, a százas lap A oldalán tartunk, és itt a Talmud az elmúlt sorokban arról beszélt, hogy abban az időben nem voltak olyan könnyen ellenőrizhetőek a különböző pénzérmék, pénzek. És különösen akkor, amikor van egy új deretű pénz jelent meg, akkor bizonytalanság volt annak kapcsán, hogy egy adott pénz valós vagy hamis, és ennek kapcsán fog következni a következő pár epizód, a következő pár történet. És Lakis Achvélédi Narra Lerabi Lazar, és Lakis bemutatott egy pénzérmét Rabbi Lazarnak, és megkérdezte tőle, hogy szerinte ez a pénzérme ez érvényese, vagy esetleg hamis. Amar Maljahu, erre Rabbi Lazar azt mondta neki, szerintem ez egy első osztályú pénzérme, nincsenek semmi baja. Amar Lei Hazad Allah Kassam Hina. Erre azt mondta neki, és Lakis, jó, de azért legyél óvatos, mert teljesen rád hagyatkozom. Amen lékisza machta láj májlemémra. Mire azt mondta neki, hogy Lazar, mit értesz az alatt, amikor azt mondod, hogy rám hagyatkozod? De ím is takach bisebbe inelach lufilach? Csak nem azt akarod mondani, csak kiderülne, hogy mégis hamis ez a pénz, akkor rajtam hajtanád be, és az én feladatom lenne, hogy én ezt lecseréljem neked? Ve ha áthúd a márt, Rabbi Meirhúd, Daninhúd, Dina de Garmei, nem te mondtad azt, hogy Rabbi Meir az egyedüli, aki úgy tanítja, hogy a nem közvetlen, a közvetett károkozásért nem lehet felelősségre vonással élni? Ez ugye, ha valaki nem közvetlenül okoz kárt, hanem valamilyen cselekedetével közvetetten okoz a felbarátjának kárt, akkor azért nem lehet kártérítést kérni. Ezt mondja Rabbi Meir, és te azt mondtad, hogy csak Rabbi Meir mondja ezt, my love, Rabbi Meir, belőjsz fölönnek a baszeg. Mit akartál ezzel mondani? Én eddig úgy értettem, hogy azt akartad mondani, hogy Rabbi Meir az egyetlen, aki ezen az egyedi állásponton van, és mi, a többiek nem értünk vele egyet ebben a kérdésben. Ha pedig így van, akkor miért lennél szigorú, hogy rajtam behajtsad az esetleg hamisnak bizonyult pénzt, amit én hitelesnek és érvényesnek nyilvánítottam, amikor én maximum közvetetten okoztam neked, vagy fogok neked ezzel kárt okozni, és te magad azt mondtad, hogy a közvetett károkozás, az csak Rabbi Meir szerint károkozás. Amelei, Rabbi Meir vesz félnek a baszik. Azt a kérdés, Lakis, nem. Amikor én azt mondtam, hogy Rabbi Meir az, aki azt mondja, hogy a közvetett károkozásért is lehet kártétést szedni, akkor nem úgy értettem, hogy Rabbi Meir az, aki ezt mondja, és mi nem értünk egyet Rabbi Meirrel, hanem azt úgy értettem, hogy Rabbi Meir az, aki ezt mondja, és bizony egyet is értünk vele. Tehát én is úgy gondolom, mondta Rés Lakis, hogy a közvetett károkozás is olyan károkozás, amiért kártérítést lehet behajtani, úgyhogy ezért mondtam azt, amit mondtam, hogyha kiderül, hogy a te értékítéleted, amikor azt mondtad, hogy ez a pénz, ez egy érvényes pénz, az egy téves megállapítás volt, és ezzel kárt okoztál nekem közvetetten, akkor vissza fogok jönni hozzád, hogy ezt a kárt behajtsam rajtad. És a Talmud azt kérdezi, hogy tulajdonképpen Rabbi Meir hol mondta ezt? Hol mondta Rabbi Meir azt, hogy dina de garmei, dain dina de garmei, hogy a közvetett károkozás is olyan károkozás, amiért kártérítést lehet követelni. Hol látjuk Rabbi Meirnek ezt a mondását? Hé, Rabbi Meir! Í leima, Rabbi Meir, ugye itt a zárójelben a Talmud négy betűt ír föl, Daled, Lamed, Mem, Pé, ez a négy eset, amiből a Talmud megpróbálja kikövetkeztetni azt, hogy Rabbi Meir azon az állásponton volt, hogy a közvetett károkozásért is kártérítést kell fizetni. Mi ez a négy eset? Az első a Daled. De tnán, danesz a din, de zika, sze hájv, hávesz a zakáj, tímesz a tajtér, sze tamimás, sze asszony, és állami beisze. Az első ilyen eset, amikor a Mér azt tanította a Misnában, hogyha valaki, mint bíró, tévesen bíráskodott, és fizetésre kötelezte azt, aki valójában föl lett volna mentve, vagy felmentette azt, aki kötelezve lett volna rá, vagy tisztátalanná tette azt, ami tiszta, vagy tisztának nyilvánította azt, ami tisztátalan, és ezzel kárt okozott, más az, hogy azt, hogy amit már kimondott ítéletet, az ítélet az már úgy marad, de azt a kárt, amit ő okozott a téves ítéletével, azt meg kell fizesse a kárvallottnak. Most itt is ugye látszólag miről van szó? Egy közvetett károkozásról, hiszen nem közvetlen okozott kárt az illetőnek, hanem a téves ítéletével okozta azt. Akkor esetleg ez lehet az a hely, ahonnan bizonyítani tudjuk, hogy Rabbi Meir azon az állásponton volt, hogy a közvetett károkozás az károkozásnak számít, és be lehet hajtani a kártérítést. Azt mondtam, hogy nem. Ha itt marad la, amarabi la, amará. Azért nem, mert erről már tanultuk egyszerre, hogy la azt mondta Ráb nevében, hú, natál, naszám, jád, hogy ez csak abban az esetben van így, hogy a bírót, aki tévesen ítélkezett, kötelezzük a közvetetten okozott kár megtérítésére, hogyha ő utána személyesen járt el a saját ítéleteje nevében. Mert személyesen mondjuk elvette a pénzt attól, akire tévesen azt az ítéletet hozta, hogy fizek kell, hogy fizessen, és a személyesen elvette tőle, és odaadta a másiknak. Tehát ott már nem közvetett a kár okozás, hanem közvetlen. Hát ebből az esetből nem tudjuk bizonyítani Rabbi Meir mondását. Akkor jön a következő. Elaha Rabbi Meir. Esetleg a következő az, amiből tudjuk Rabbi Meir véleményét levezetni, hogy a közvetett károkozás is kártérítést érdemel. De nán, licvaj elő, adom, licvaj, sachar, sachar, licvaj, adom, Rabbi Meir, eimen, nöjszön, löjd, mécem, röj. Ha valaki elvitte a gyapjút a gyapjú festőhöz, és azt mondta neki, fessed be pirosra, és azt véletlenül feketére festette, vagy fessed be feketére, és azt véletlenül pirosra festette, Rabbi Meir azt mondja, hogy ebben az esetben aki rosszul csinálta a festést, a gyapjú festő, az ki kell, hogy fizesse a gyapjú értékét annak, aki ugye a gyapjút hozta hozzá. Itt is abból indulunk ki, hogy a festés az esetleg nem egy közvetlen károkozás, mert eltart egy ideig, amíg a festék beívódik a gyapjúba, és akkor már nem közvetlenül a kezével csinálja, és ezért az a tény, hogy miért mégis azt mondja, hogy kell, hogy kártérítést fizessen, arra enged következtetni, hogy a nem közvetlen kártérítés, a nem közvetlen károkozásnál is van kártérítés. Persze a Talmud ezt is elveti, és azt mondja, haszom kavit bérdáim, hogy itt is nem arról van szó, hogy közvetett lenne a károkozás, hiszen mégiscsak saját kezűleg festi meg és festi meg rosszul a gyapjút, úgyhogy innen sem lehet bizonyítani. El a hadere meir, nán, szakek gafni al gabét vozusok, ha meirei, hát ez a kides fechája. Van egy harmadik eset arra, hogy miért azt mondta, hogy kártétést kell fizetni. Ami ugye tilos a kevert vetés. Mondjuk szőlőt és búzát tilos ugye együtt vetni. Mi van akkor, hogyha én a szőlőmet felfuttatom valaki másnak a búzaföldjére? Akkor azt mondta, Rabbi Meir, hogy köteles vagyok kártérítést fizetni. Esetleg ez is egy ilyen közvetett károkozásnak tűnik, de persze nem, csak első látásra ezt is elveti a Talmud, itt sem nevezhetjük ezt közvetettnek. Azt mondom, Namika, amit példáim, itt is egy közvetlen károkozásról van szó, hiszen közvetlenül saját kezüleg futtattam föl a szőlőt a búzára. El a Rabbi Meir, de tánja meg hicesz a kerem, sinni fröca, Öimerleik Döj. Milyen negyedik eset, amiből végül is mégiscsak véglegesen bizonyítani tudjuk, hogy a közvetett kártérítésnek is, a közvetett károkozásnak is van jelentőség, vagy a közvetett károkozásnál is kell kártérítést fizetni. Ez az az eset, amikor egy szőlő és egy búzaföld között volt egy fal, és ez a fal elválasztotta a kettőt, és így nem állt be a kevert vetés tilalma. De utána ez a fal leomlott, és a búza föl tulajdonosa többször figyelmezteti a szőlő tulajdonosát, hogy a saját részén a falat állítsa vissza. Nifraca imerleigdaj, megint ha ez lehullik, és továbbra is mondja neki, hogy állítsd vissza a kerítést, de ő nem teszi azt. Nisja és mi menna, vagy laigadra. Hát ez a kérdés, és hogyha ez többször megismétlődik, és továbbra sem építi vissza a kerítést, és összenő a búza a szőlővel, akkor innentől fogva létrejött a kevert vetés állapota, és itt ugye nem közvetlenül okozta a kevert vetést a szőlő tulajdonosa, mint az előző esetben, amikor felfutatta a szőlőjét a búzaföldre, hanem közvetetten, hiszen csak annyiban járult hozzá, hogy nem építette vissza a falat, ami elválasztja a kettőt. És akkor így Haibach Rüsszai mégis azt mondja ugye a Rabbi Meir, hogy fizetnie kell. Tehát mit látok ebből? Ez tényleg egy olyan eset, ahol közvetett károkozás van, és Rabbi Meir mégis úgy ítélkezett, hogy kártérítést kell fizessen az illető. Tehát látjuk azt, hogy Rabbi Meir valóban ezen az állásponton van, a közvetett károkozásért is kártérítést kell fizetni. Kedves barátaim, most egy új misna következik. Nézzük. Továbbra is a gyapjú és a gyapjú festés kontextusában szólal meg a misna. A nőszer cemmer le cábavég dihon jöjjön a nőszer egy megy szívnöj. Valaki odaadja a gyapjút a gyapjú festőnek, és az túlfőzi a gyapjút, tehát szétfőzi. Gondolom, hogy ezt valamilyen úgy csinálták, hogy egy ilyen festékes vízben főzték, és hogyha túlfőzte, akkor szétesett az egész gyapjú, és innentől fogva ugye az a gyapjú már tönkre ment, akkor nőszenlő, hogy mégy számraj, akkor a festő oda kell, hogy adja a gyapjú értékét az illetőnek, aki hozta a gyapjút festésre. De mivel akkor, hogyha nem ment tönkre a gyapjú, csak rosszul festette meg? Cabaj kaur. Mi van akkor, hogyha megfestette, mondjuk egy adott színre, azt kértette, hogy fesse pirosra, megfestette, de csúnya lett. Nem jó minőségben festette. Ebben az esetben visszaadja a gyapjút a gyapjú tulajdonosának, és a gyapjú tulajdonosa valamennyit kell, hogy fizessen neki, mert valamennyire teljesült a kérés, de mennyit? Azt mondja a Talmud, ima sevach jöjszer a jécia, nőjszer nőjszer jécia, vim jécia, nőjszer jécér a sevach, nőjszer nőjszer sevach. Ugye megvizsgáljuk, hogy mi itt a több. A kiadás, vagy az értéknövekedés. Tehát ugye a kiadás az mondjuk a festéknek az értéke, mondjuk azt, hogy az 100 forint, a megfestett gyapjú értéke mennyivel növekedett? 100 forinttal, annál többel, vagy annál kevesebbel? Hogyha mindig azt nézzük, hogy melyik a kevesebb, és azt kell, hogy kifizesse a festőnek. Ha a kiadás volt több, akkor a értéknövekedést fizeti ki neki, hogyha az értéknövekedés volt több, akkor a kiadást fizeti ki neki. De mindez mikor igaz? Akkor, hogyha úgy festette meg, ahogy azt kérte tőle, de nem jó minőségben. Ha viszont licpeáli addom, cvai sakhar, sakhar, cvai addom, ha viszont teljesen elrontotta a festést, mert azt mondta neki, hogy fest pirosra, és ő feketére festette, vagy azt mondta neki, hogy fest feketére, és ő pirosra festette, akkor ezekben az estekben, Rabbi Meir, öimér nőszenlőid, mét számraj, ezekben az estekben két vélemény van. Miért azon az álláspontom van, hogy ebben az esetben, mivel változtatotta az egész gyapjú minőségén, ahhoz képest, mint ami az elvárás volt, illetve ami az eredeti állapot volt. Ugye korábban tanultunk róla, hogy a változtatás az tulajdonjogváltoztatást is eredményez. És ebben az esetben a festő megtartja a rosszul megfestett gyapjút, viszont ki kell, hogy fizesse az eredeti gyapjú értékét a gyapjú eredeti tulajdonosának. Ezt mondja Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Meir, im sevach eiszele cia, nőszele cia, im eiszele sevach, nőszele sevach. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy ebben az esetben is ugyanúgy járunk el, mint az előző esetben, amikor jó színe festette, de rossz minőségben. Ugyanúgy itt is, ha a kiadás több, akkor a értéknövekedést fizeti meg neki, ha az értéknövekedés több, akkor a kiadás fizeti meg neki magyarul. A megfestett gyapjút megkapja, visszakapja a gyapjú tulajdonosa, és valamennyit még fizet is a festőnek, de mindig csak a kevesebbet a értéknövekedés és a kiadás közül. Oké, idáig tartottam is, na most nézzük, mit mond a Talmud.